Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan az első blogban mondtuk, egy tesztkészülékkel folytatnánk a műsort, aminek az a neve, hogy Motorola G54 Power, és ugye itt nyilván azzal kéne érdemes kezdjük, hogy Motorola G54-ből egyébként van sokféle, de a magyar piacra ez a Power Edition fog eljutni, és hát az a kérdés, hogy miért nevezik ezt Powernek ezt a telefont, vagy miért kapta ezt az utónevet, és ez pedig azért van így, mert az átlagnál nagyobb akkumulátort raktak bele. És itt egy pillanatra álljunk meg, mert hogyha van valaki, aki egy kicsit is követi a mobil kommunikációt és az új készülékeket, akkor annak feltűnhetett, hogy egy jó ideje az akkumulátor méret az úgy 5000 mAh-nál megáll, vagy 5000 mAh-nál van a plafon. És nagyon kevés olyan eszköz van a piacon, mobiltelefon vagy okostelefon, ami 5000 mAh-nál nagyobb kapacitású akkumulátor rendelkezik, és nem arról van szó, hogy itt nem tudnának többet beletenni, hanem egyszerűen van egy, hát egy logisztikai oka a dolognak, az 5000 mAh fölötti kapacitású akkumulátorok, azok más elpirálás alá esnek, amikor szállítani kell őket, és bonyolítja a feladatot, hogy azok hogyan jutnak el Európába. Ezért aztán inkább minden gyártó azt mondja, hogy legyen 5000, és akkor azon nincsen probléma. Na most a Motorola G54 Powerben ezzel szemben 6000 mAh akkumulátor dolgozik, ami egy jó 20%-kal többet képes kínálni, mint az összes konkurense. És ez mindenképpen egy örömteli fejlemény, mert az üzemidő az egyik leglényegesebb paramétere egy-egy új telefonnak, és amikor különböző felmérések zajlanak a tekintetben, hogy az ügyfelek miket szeretnének látni egy készülékben, vagy mit tartanak fontosnak, akkor az általános rendszersebesség mellett, meg a jó kijelző mellett akarnak egy frankó kamerát, és akarnak hosszú üzemidőt. Na most úgy néz ki, hogy a Motorola azt mondta, hogy jó, akkor legyen egy ilyen telefonunk, amiben az átlagnál nagyobb van, akkumulátor szempontjából, és ez ugye a G51 Power, és miután ugye a Motorola-nál úgy van a felosztása a modell számozásnak, hogy van az E-széria, ami a belépő, van a G-széria, ami a középkategória, és van az Edge-széria, ami a prémium szegmens, ezért a G54-ről már így láthatatlanban meg lehet satszolni, ez egy ilyen középkategóriás telefon, na most a középkategóriában pedig tényleg ritka az, hogy 5000 mAh fölé menne bárki. A helyzet az, hogy a G54 Power-t ezt valahogy úgy sikerült pozícionálni, hogy nem mindenben ez a legjobb készülék a saját árkategóriájában, ez teljesen egyértelmű. Viszont nagyon sok mindenben elég jó a saját árkategóriájában, és hogyha az összes paramétert mérlegre tesszük, és megnézzük, hogy mennyibe kerül ez az eszköz, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez így papíron egy kifejezetten csábító ajánlat. Mert papíron az van, hogy van benne egy 120 Hz-es Full HD-s kijelző. Ez jónak hangzik, de szintén papíron, és egyébként utána gyakorlatban is kiderül, hogy ez a kijelző ez nem OLED kijelző. Azon az árponton, amennyiért a Motorola G54 Power-t kínálják, az OLED kijelző sok gyártónál belefér. A G54 Power-ben nem fért bele, ezért abban egy IPS kijelző van, de hogyha szakavatatlanabb szemek nézik azt a kijelzőt, akkor meg nem mondják róla, hogy az nem OLED. Nyilván észre lehet venni a különbséget, de ez egy jobb féle IPS, tehát meglehetősen fényes, elég kontrasztos, nem nagyon invertálódnak a színek, vagy torzulnak, hogyha oldalról nézzük, szóval egy jól sikerült IPS kijelző, a 120 Hz-es frissítés pedig hát elvárható ezen az árszinten. És hogyha szintén tovább megyünk és nézzük a specifikációkat, akkor azt fogjuk látni, hogy egy 50 megapixeles főkamerát kapott, és egy 8 megapixeles ultraszélest, amiben még autofókusz is van, ez sem tűnik rossznak, van benne egy MediaTek Dimensity 7020-as, ami egy jó középkategóriás 5G-s MediaTek chipset, van benne 12 giga RAM, ami ebben az árfekvésben abszolút masszívan túlzás, és van benne minimum 256 GB belső tárhely, ami szintén egy olyan érték, ami ritka ebben az árkategóriában. És ha még hozzátesszük azt is, hogy van az alján 3,5 mm-es jack csatlakozó, meg sztereó hangszórókat kapott, meg bővíthető a belső tárhely microSD kártyával, akkor igazából azt lehet mondani, hogy hát ennyi pénzért ez kifejezetten csábító ajánlat. Hol van a probléma, vagy van egyáltalán probléma? Na most a helyzet az, hogy ha valami így ilyen jónak tűnik a specifikáció alapján, akkor az ördög a részletekben rejlik, és hát majdnem biztosak lehetünk benne, hogy azért nem lesz minden része a telefonnak kompromisszummentes. Az egyik ilyen dolog ennél a konkrét Motorola G54 Powernél, ahol mindenképpen kompromisszum van a szükség, az pont a kamera, Ami bár ugye elvileg nem néz ki rosszul az 50 megapixeles felbontással, meg a 8 megapixeles ultraszélessel, de hogyha elkezdünk vele fotózgatni, videózgatni, akkor azért azt fogjuk érezni, hogy tehát ennél már láttunk ennyi pénznél jobbat, és nem felbontásban nyilván, hanem ugye képminőségben. A főkamera a nappali viszonyok között alapvetően korrekt, ami egy kicsit szomorú, hogy ugye van benne egy kétszeres digitális zoom, de hát ez sajnos nem használjuk az 50 megapixeles lehetőségeket, hanem inkább egy sima kétszeres nagyítás, ami elég rossz hatással van a elkészült képek minőségére, és az esti környezetben hát azért ott már előjönnek a hibák. Az ultraszéles kamera pedig nagyon könnyen fókusz téveszt. Ugye a középkategóriában elég sokszor előfordul, hogy az ultraszéles kamera az fix fókuszos, és a végtelenre van fókuszálva, azokkal nincsenek élességbeli problémák. Ugye azért tesznek autofókuszt az ultraszéles modulba egy csomó gyártónál, mert akkor nem kell a makrókamerával külön szórakozni, hanem az ultraszélesen lehet közelképeket is csinálni, és ebben a Motorolában is van ilyen lehetőség, de ennek az az ára, hogy egy csomószor életlenek lesznek a képek, főleg akkor, hogyha este próbálunk fotózgatni. De azért, hogy mondjuk fotózás szempontból, vagy képalkotás szempontjából nagy probléma nincsen, tehát ha valaki egy átlagos fotós képességű telefont vár el, akkor alapvetően megfelel a G54 Power. Amiben viszont mindenképpen gyenge a telefon, az a videózási megoldás. Itt ugye Full HD 60 FPS a csúcsa a videózásnak, amit képes magából kipréselni, és van ugyan optikai stabilizáció a főkamera mögött, de ennek ellenére összeszokott akadni az elektronikus stabival, és akkor kicsit rángat a kép. Az ultraszéles kamera pedig teljesen fókusztévesztésben van, és állandóan újra élesíti a felvétel közben a látottakat, amitől egy ilyen nagyon kellemetlen eredmény születik, este pedig aztán pláne összeomlik ez a történet. Szóval hát itt azért itt lett volna hely még fejlődésnek, már csak azért is, mert például lassan tudták megoldani, hogy menet közben, videózás közben váltsunk a két látószög között. Ha elkezdjük a főkamerával, akkor azzal is fogjuk befejezni, és ugyanez vonatkozik az ultraszélesre is. Szóval itt van a legnagyobb kompromisszuma ennek a Motorolának. Viszont ugyanakkor azt is el kell mondjuk, hogy minden másban viszont elég jó a telefon. Ez azt jelenti, hogy a Dimensity 7020-as az nem egy izomtibor, tehát nem arról van szó, hogy ez egy fantasztikusan jó chipset, de mondjuk így a közepesnél egyen jobb grafikás játékokat még simán el tudja futtatni. A 12 GB RAM az bármire elég ebben a kategóriában, tehát nem lehet annyi alkalmazást megnyitni, hogy aztán ne tudjunk rájuk visszaváltani, és a belső tárhely mérete is nagyon-nagyon bűkezű. És ugye a Motorolának az a szokása, hogy alapvetően fogja a Google alaprendszerét, ami ugye ebben az esetben egy Android 13, és nagyon finoman nyúl csak hozzá, tehát elég kevés extra funkciót tesz bele, amiket pedig belerak, azokat egy ilyen külön alkalmazás segítségével lehet babrálni. És ugye ide tartoznak a különböző testre szabhatósági beállítások, ahol le lehet cserélni az ikonokat, azoknak a formáját, méretét, alakját, színét, össze-vissza lehet variálni. Ez nyilván ezzel az ember eljátszogat egyszer-kétszer. De vannak ilyen aranyos gesztusvezérlési módok is, mint amilyen például a telefon megrázásával bekapcsoló zseblámpa, és ugyanúgy a telefon rázásával ki lehet kapcsolni, vagy a készülék gyors forgatásával elindítható kamera, vagy a három ujjal elindítható osztott képernyős üzemmód, meg a némítással történő, vagy a fordítással történő némítás. Tehát egy csomó ilyen apró gesztusvezérlési trükköt belerak a Motorola ebbe a történetbe. Van egy külön biztonság menüpontjuk, ahol nagyon sok mindent lehet paraméterezni, hogy micsoda mihez férjen hozzá, és egyáltalán kik hívhassanak fel bennünket. És van egy ilyen Family Space nevű rész, amit ugye a gyerekek szülők számára fejlesztettek ki, hogy tudnak egy olyan területet kialakítani szoftveresen a telefon funkcionálásán belül, ami meggátolja, hogy a gyerek kezébe adják, akkor mindenféle olyan dolgokat tekintsen meg rajta, hogy állítson át, ami igazából nem lenne túl praktikus, tehát egy pár ilyen hozzáadott extrát azt beletesznek ebbe a telefonba is, és ugye azt mondja a Motorola, hogy hát elvileg két szoftver frissítést fog kapni, mármint Android OS frissítést, és elvileg eljutunk Android 15-ig, és három éven keresztül pedig jönnek majd rá a biztonsági frissítések. Ez ebben a kategóriában egy közepes ígéretnek számít, de ugye ígéretekkel tele a padlás, ahogy mondani szokás, és rengeteg gyártó mindenféle modellhez, mindenféle ígéreteket a bejelentés és pillanatában megtett, hogy hány évig lesz rajta Android update, és hány évig lesz rajta biztonsági frissítés. És a Motorola hát felemásan intézi ezt a dolgot, mert most már ugye egy ideje itt vannak velünk, és már látjuk, hogy a tavalyi meg a kicsit korábbi modellekre milyen tempóval adják el a frissítéseket, és ott azért ott vannak csúszások. Vannak olyan Motorola készülékek, ugye főleg az Edge szériában, amik hát ugye a prémium kategóriába tartoznak, ahol rendesen érkeznek a frissítések, és vannak olyan G-szériás telefonok, akár a tavalyi évből is, ami mindig Android 12 van, miközben most már lassan az Android 14-et kezdik el futtatni a készülékek, tehát ott meg azt lehet mondani, hogy nem foglalkoznak eléggé az utókövetéssel és a készülék támogatással, és ez ügyben mindenképpen szükségük lenne arra, hogy ezen nagy mértékben javítsanak, hogy a felhasználói bizalom hát erősebb legyen. Na és akkor térjünk erre az akkumulátorra, mert ugye ez a készülék nevének is egy részét képezi. Ez a 6000 mAh-s akkumulátor, ez tényleg nagyon sokáig bírja ezzel a hardverrel. Ez azt jelenti, hogy majdnem egy napon keresztül lehet például Wi-Fi-n keresztül videót nézni a telefonon, és nem fog lemerülni, de hogyha nem ilyen furcsa felhasználási elképzeléseink vannak, hanem csak normálisan használnak, mint egy ember a telefont, akkor is simán megvan a két napos üzemidő, de hogyha a rengeteg akkumulátor kímélő üzemmód közül bizonyos dolgokat bekapcsolunk, akkor elérhető a háromnapos készenléti idő is, ami hát abszolút több, mint amit átlagosan egy ilyen kategóriás telefon kínálni képes. De ugye a történetnek vannak másik oldala is, méghozzá az, hogy hát, hogyan tudjuk feltölteni ezt a telefont, és ugye pont ez az az árkategória, ahol számos konkurens gyártó már nagyobb töltési sebességet kínál, ugye itt nem ritka a 66-68 wattos töltés, sőt maga a Motorola is kínál ilyen jellegű megoldást más telefonjaiban, de ennél a készüléknél a töltési plafon az 33 wattos, ami a 6000 mAh-s akkumulátor mellett azért egy jó másfél órás töltési időt igényel, viszont ugye ritkán kell, vagy ritkábban kell megtenni, és vezeték nélküli töltés nyilván nincsen. Ami egy kicsit szintén ilyen fájóbb dolog lehet, hogy a Motorola is elkezdte kivenni a tartozékokat a dobozból. Ugye itt elsősorban minden gyártó azt mondja, hogy környezettudatossági okokból. Na most a környezettudatossági okok kapcsán azért el kell mondjuk, hogy ez egy újrahasznosított papírdobozban van, amire szójatintával írják rá a feliratokat, és műanyagmentesen csomagolják a telefont, tehát már tesznek mást is annak érdekében, hogy környezetbarátabbnak tűnjenek. De most már a töltőfejet is kivették belőle, amit nem szeretnek az ügyfelek, mert egy csomó telefonból úgy veszik ki a töltőfejet, hogyha ki szeretnénk használni a töltési kapacitás maximumát, akkor egy relatív drága töltőfejet kell venni utólag. Itt viszont ugye az a helyzet, hogy a 33 wattos gyors töltés az nem annyira drága töltőfejből is kihozható, ráadásul Quick Charge és PD 3.0 kompatibilis az egész cucc, szóval valószínűleg nem egy annyira nagy beruházás venni hozzá egy töltőfejet, ha nem lenne már otthon, de ettől függetlenül az van, hogy eddig volt Motorola G-szériás telefonokban is töltőfej, most pedig már nincs, és ez valahol egy visszalépés. De mégiscsak az a helyzet, hogy a 6000 mAh-s akkumulátor az jó nagy. Na most nyilván fölmerült a kérdés, hogy miért nem lehetett beletenni egy 66 wattos töltést, és ennek az az oka, hogy egy akkumulátor vagy nagy kapacitású, vagy gyorsan tudjuk tölteni, hogyha a mérete nagyjából fix. Mert hogy amikor a gyors töltésre van szükség, akkor ezt általában párhuzamos töltéssel oldják meg, vagyis két cellára bontják az akkumulátort, és a két cella között kell valamiféle szigetelés, hogy ne lépjenek egymással a kémiai interakcióba, és ez ugye egy helyigényes dolog, tehát növeli az akkumulátor teljes méretét. Ha viszont ugye nem akarjuk gyorsan tölteni, akkor erre, ahol most alapvetően a szigetelés van, oda is lehet tenni akkumulátort, és akkor hát ugye nagyobb lehet a kapacitása, ezt most ilyen nagyon konyha nyelvesítetten próbáltam megfogalmazni, de szerintem érthető. Tehát minden gyártónál van egy ilyen dilemma, hogy akkor most legyen nagyon nagy akkumulátor benne, vagy inkább tudjuk gyorsan tölteni. Miután azonban ez az 5000 mAh-s plafon ugye logisztikai szempontból azért valamennyire adott, ezért, hogyha a gyártók elérik az 5000 mAh-t, akkor utána elkezdenek inkább arra fókuszálni, hogy emellett a kapacitás mellett megoldják a gyors töltést is. Ennél a Motorola készüléknél viszont azt mondták, hogy akkor inkább legyen nagyobb milliamper óránk, és nem baj, ha nem lehet 66 watttal tölteni, csak 33-mal, szóval ezt az utat választották. Na most ez szerintem egyébként egy jó irány, mert a telefon önmagában nem lett tőle vastagabb, sőt, igazából úgy van csomagolva a készülék, hogy gyárilag rajta van egy szilikon tok, a telefonon, és ezzel adunk is egy pofont a környezetudatosságnak, mert ez tipikusan az az alkatrész, amit 3 hónap után általában kidobnak az emberek, mert addigra vesznek rá egy másik tokot, és egyébként is elkoszolódik el, pasztelesedik, és akkor az ugye, hát az masszívan műanyag cucc, tehát hogy az nem lesz újrahasznosítva, de hogy mondjam, tehát itt sok az ilyen ellentmondás ennél a környezetudatosságnál a telefongyártóknál, ez is egy azok közül. De nem nagyobb a telefon, mint egy átlagos készülék, szóval igazából teljesen kézkomforttal tök jól használható. No, tehát mindenképpen azt kell mondjuk, hogy egy jól eltalált telefon, kellő erős hardverrel, bőséges RAM-mal és belső tárhellyel, sztereó hangszórókkal, amik egész jól szólnak, egy nem AMOLED, de azért normális minőségű IPS panellel, 120 Hz-es frissítéssel, 6,5 hüvelyken Full HD felbontással, és van benne egy pöszme nagy akkumulátor, ami nem gyakori ebben a kategóriában. És ugye nyilván a kontra oldalon pedig ott van a kamera, ami meglehetősen bizonytalan, és nem használható mindenre olyan fantasztikusan, mint ahogy azt papíron elvileg ígérnék, de ha valakinek nem a kamera a legfontosabb paraméter egy telefonnál, hanem inkább a hosszú üzemidő, akkor számára a Motorola G54 Power az valószínűleg egy jó vétel, már csak azért is, mert korszerű benne a hardware, meg benne van az 5G, tehát így időtállónak tűnik, és azért is, mert a Motorola erre is ígért 2 év szoftverfrissítést. Szóval azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen elég jól balanszírozott telefon ebben a kategóriában. Ha valakinek nem lenne elég a G54 Power tudása, mert azt mondja, hogy egy picivel jobb kamerákat szeretnék, meg örülnék egy AMOLED kijelzőnek, akkor hát körülbelül 20%-kal több pénzért ugyanebben a kategóriában kínálják a G84-et, ami pont ezekben több, mint amit a G54 tud, abban már OLED kijelző van, és egy kicsivel erősebb hardware, szóval van opció Motorola házatáján belül is arra, hogy valaki nagyobb tudású telefont vegyen, és akkor onnan már nincs messze az S40 Neo. Szóval szépen fel van építve a Motorola termékportfólió, és talán itt a szenzorban is beszéltünk róla, hogy most Motorola deklaráltan fókuszál Magyarországra, mert az összes környező országban a Motorolának a piaci részesedése már 2 számjegyű, tehát legalább 10%. A magyar piaci részesedés meg hát valószínűleg 2 és 3 között van, és szeretnék elérni ugyanezt a 2 számjegyű állapotot. Szóval ezért jön most sok-sok Motorola telefon Magyarországra, és kerülnek be akár az operátori kínálatokba is. A G54 Power az pont egy olyan készülék, ami abszolút slágertermék lehet ezen az árponton, ekkora akkumulátorral, meg ilyen hardverrel. Ennyi fért bele a mai szenzorba. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki ezen a héten is minket hallgatott. A jövő héten egy picit speciálisabb adás lesz, mert mindazokat a kollégákat meghívjuk, akik az elmúlt időszakban a szenzorban már felbukkantak, lévén, hogy egy időre az lesz az utolsó adásunk itt a szenzorban, és ennek kapcsán egy kicsit visszatekintünk arra, hogy mi történt az elmúlt majdnem 10 évben itt. Találkozunk jövő héten, addig is minél jót kívánok, a viszonthallásra!